Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesaljai László.
És Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk témája.
Táplál az Úr bennünket. Katolikus hittel az eukarisztiáról.
A Csúcs és forrás címmel megjelent és a 2020-as eukarisztikus kongresszusa előkészítő kalauz sorozatának második részében a következő témákat járja körül a szerző, Dolhai Lajos atya, teológiai tanár, a Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja. Az eukarisztia ószövetségi előképei. Hogyan történt a zsidók húsvéti vacsorája? Pál apostol tanítása az eukarisztiáról. Miért fontos János apostol tanítása az élet kenyeréről? És végül, mit tudunk az első keresztények eukarisztiájáról?
Az eukarisztia ószövetségi előképei. Az áldozat, a húsvéti vacsora és az Istennel kötött szövetség adják az eukarisztia ószövetségi hátterét. Eukarisztiával, vagyis Istennek bemutatott hála áldozattal már az ószövetségben is találkozunk. A kenyérszaporítás nagy csodáját maga Jézus hozza kapcsolatba annak ószövetségi előképével, a pusztai mannával, az égi kenyérrel. A kafarnaumi beszédében utal arra is, hogy ő Mózeshez hasonlóan táplálni akarja tanítványait az élet kenyerével. Saját magát úgy tekinti, mint aki több Mózesnél. Új kenyeret ad, amely az örök életet táplálja.
Az egyház atyák gyakran hasonlították össze az eukarisztiát ószövetségi előképeivel. Szent Ambrus szerint például nagy és tiszteletre méltó dolog volt az, hogy a zsidók számára manna hult az égből. De értsd meg, mi több, az égi manna vagy Krisztus teste? Bizonnyal annak a Krisztusnak a teste, aki az égnek alkotója. Az eukarisztia előképéről Szent Ambrus még kijelenti, ennek a szentségnek előképe Ábraham idejében nyilvánult ki, amikor Melkizedek bemutatta áldozatát. Melkizedek a magasságbeli Isten papja és Sálem királya volt, vagyis a béke és az igazságosság királya. Melkizedek kiment Ábrahám elé, kenyeret és bort hozott, hogy a magasságbéli Istennek felajánlja.
A profétai sor végén álló Malakiás így jövendől. Nem találom kedvemet bennetek, nem fogadom el szívesen kezetekből az ételáldozatot, de napkeltétől napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek közt, mondja a seregek ura. A keresztények kezdettől fogva meg voltak győződve arról, hogy Malakiás jövendőlése a Szent Mise áldozatban teljesedik be. Ez az áldozat nem lehet sem a pogányok, sem a diaszpórában élő zsidók áldozata. A zsidók csak a jeruzsálemi templomban mutattak be áldozatot az Istennek. Az áldozat, amelyről a próféta jövendől viszont egyetemes és az egész világon fogják bemutatni. A Szent Mise valóban szent és tiszta áldozat, mert szent a bemutató személye, és tiszta az áldozati adománya maga is, Jézus Krisztus.
Krisztus vérének nagy előképei az Ószövetségben a húsvéti bárány vére, a szövetség vére, amellyel Mózes meghintette a népet, és a bűnöktől való tisztulás vére, amellyel a főpap a nagy engesztelés napján belépett a szentek szentjébe. Ahogyan az Ószövetség megkötésénél is ott volt a vér, ugyanúgy az új és örök szövetség megkötéséhez is hozzá tartozik a vér. Minden szentmise arra emlékeztet bennünket, hogy ez a vér sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára. A húsvéti pászka ünnep a legfontosabb előkép, sőt több, mint előkép, hiszen az utolsó vacsora, az eukarisztia alapítása a zsidók húsvéti pászka vacsorája keretében történt.
Hogyan történt a zsidók húsvéti vacsorája? Az evangéliumokból tudjuk, hogy az eukarisztia alapítása a zsidóknál ünnepelt húsvéti kultikus jellegű vacsora széderestek keretében történt. Az utolsó vacsora számunkra legfontosabb része az eukarisztia alapítása, de a keresztényeket is érdekli, hogy Jézus nyilvános működése idején hogyan történt a zsidók húsvéti vacsorája. Az ószövetségi szentírásból és az evangelisták leírásából nem lehet pontosan tudni a zsidó húsvéti vacsora menetét. Ennek a sajátos ünnepi vacsorának a leírását a Haggadában, a zsidók késő ókori szertartás könyvében olvashatjuk, amely tartalmazza a húsvéti Pészach, azaz a kovásztalan kenyér ünnepén tartott széderestek rendjét.
A széderest legelején, közvetlenül azt követően, hogy a borra, az első keherre elmondják az áldást, a kiddust, felmutatták és elfogyasztották az előételt. Az előételek között szerepeltek a macesz, azaz a sanyarúság kenyere, keserű fűvek, saláták, amelyek a rabszolgaság szimbólumai. A következő rész a legismertebb, amelyben a családfő a legfiatalabb fiú kérdésére. Miben különbözik ez az éjszaka az összes többi éjszakánál? Válaszolva elbeszéli a húsvét történetét, és megmagyarázza az ünnep értelmét. Aztán a Hallel Zsoltárok első részének éneklése közben a második kely tartalmát fogyasztották el a jelenlévők. A második kely után kezdődik a legfőbb rész, az igazi pászka liturgia. A kovásztalan kenyér, a keserű saláta és a pászka bárány elfogyasztása. Az apa ekkor magyarázza meg, utalva Izrael sorsára az Egyiptomból történt kiszabaduláskor, miért különböznek a pászka ételek az egyébként szokásosaktól. Az étkezést a harmadik kehely feletti áldás és a kehely körbeadása zárta le, ez az áldás kehelye. A befejező részben a Hallel Zsoltárok második részének eléneklése után a negyedik kelyhet üdítették ki.
Az evangéliumi elbeszélésekből kitűnik, hogy az eukarisztia alapítása a húsvéti vacsora harmadik-negyedik részéhez, a főétkezéshez kapcsolódik. A leírások alapján látjuk Jézus alapvetően fontos tetteit. Jézus a kenyeret kezébe vette, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, mondván. Majd Jézus kezébe vette a kelyhet, hálát adott és tanítványainak adta, mondván. A tettek után fontosak a befejező szavak is. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az eukarisztia megünneplésekor az egyház megismétli Jézus jellegzetes cselekedeteit. Az egyház eukarisztiája a lényeget illetően megfelel annak a liturgiának, ami 2000 évvel ezelőtt a cönákulumban, az utolsó vacsora termében történt. Az Úr tettei megmutatják számunkra, mit kell tennünk, hogy hűségesen teljesítsük Jézus kérését.
Pál apostol tanítása az eukarisztiáról. Az apostol tanítását az eukarisztia titkával kapcsolatban az első korintusi levélből ismerhetjük meg, amely teológiai szempontból is igen jelentős. Leírásából látjuk, hogy az ősegyházban áldozati cselekményként fogták fel Jézus utolsó vacsorájának, kereszthalálának és feltámadásának megjelenítését, és hitték Jézus jelenlétét az átváltoztatott kenyérben és borban. Az apostol a korintusi közösség konkrét problémáira válaszolva tanít, tanúskodik az ősegyház eukarisztikus hitéről és liturgikus gyakorlatáról. Pál apostol tanítását tartalmi szempontból négy részre oszthatjuk.
Pál apostol leírja az eukarisztia alapítását arra hivatkozva, hogy ő mindezt az egészen az utolsó vacsoráig visszamenő hagyományból tudja. Szent Pál apostol az eukarisztikus lakomával kapcsolatban az alapítás elbeszélése előtti részben a pogány bálványoknak áldozott húsfogyasztásáról szóló tanítás összefüggésében is beszél az eukarisztiáról. Így indirekt módon tanítja a Szent Mise áldozat jellegét.
Az eukarisztia alapításának elbeszélését megelőző perikópából külön kiemelendő még a 16.-17. vers is, amelyekben utalás van az eukarisztia egy sajátos céljára. A leírás hangsúlyozza, hogy a kenyértörés közösséget, kommuniót teremt a keresztre feszített és feltámadt Úrral, és általa a keresztény testvérekkel. Jézus azért jött, hogy bennünk éljen, és önmagához tegyen hasonlóvá minket. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, mondja, az bennem marad, és én ő benne.
Az apostol különösen is hangsúlyozza, hogy az eukarisztia az egy kenyérből és egy kehelyből való részesedés jelzi és megvalósítja a Krisztusban hívők egységét. Részesedve testéből és véréből a keresztények személyesen egyesülnek Krisztussal. Ugyanabból a kenyérből, Krisztus testéből részesedve a keresztények egymással is mélyebben és bensőségesebben fornak egybe. Pál apostol hangsúlyozza, hogy az eukarisztiát megkülönböztetett tisztelettel kell ünnepelni és magunkhoz venni. Ezért figyelmeztet a szentség méltó vételére, mert látja, hogy vannak olyanok, akik méltatlanul veszik magukhoz az Úr testét és vérét. Az eukarisztia vételénél a legalapvetőbb feltétel megkülönböztetni az Úr testét.
Ennek a páli kifejezésnek az elsődleges értelme az, hogy vannak olyanok, akik az agapén nem tesznek különbséget a közönséges étel és az eukarisztia között, vagyis nincs meg bennük az eukarisztia vételéhez szükséges hit. Az egyház értelmezése szerint a vizsgálja meg magát mindenki szavakkal az apostol figyelmeztet, hogy alapos lelkiismeret vizsgálat által döntsük el, hogy méltók vagyunk-e, vagyis a kegyelem állapotában vagyunk-e odajárulni az eukarisztikus lakomához. Nyilvánvaló, hogy az apostol még nem egészen erre gondol. Minden esetre számol azzal az eshetőséggel, hogy lehetnek olyanok, akik nem megfelelő hittel és lelkülettel, hanem méltatlanul eszik a kenyeret és isszák a kelyhet.
Miért fontos János apostol tanítása az élet kenyeréről? János evangéliumában nem található meg az eukarisztia alapításának története, de egyedül ő közli Jézus beszédét az élet kenyeréről, amelyben a megváltó Jézus előrejelzi az oltári szentség alapítását. A beszéd első részében az Úr Jézus önmagáról állítja azt, hogy én vagyok az élet kenyere, vagyis az ő személye számunkra olyan fontos és nélkülözhetetlen, mint a mindennapi kenyér. A második részben viszont arról a kenyérről van szó, amelyet majd Krisztus fog adni, és ezt jövő időben mondja, a világ életéért. A szövegből egyértelműen kiderül, hogy ez az oltári szentség, hiszen Jézus így fogalmaz. A kenyér pedig, amelyet adok, az én testem a világ életéért.
A kafarnaumi beszéd első részének a végén egy döntő fordulatot látunk. A tanítványok hallgatják Jézust, megértik, hogy az ő személye és tanítása az élet kenyere, aminek a részesei lehetünk a hit által, de a hallgatóság egy része még ezt sem érti. A második rész az első sorottól kezdődően pedig azt hangsúlyozza, hogy nem elég az, hogy csak hallgatjuk Jézust, ha csak az ő tanítása által teremtünk vele a kapcsolatot. Az is nélkülözhetetlenül szükséges, hogy az ő testét és vérét együk és igyük. Ez a mennyei kenyér tökéletesíti bennünk azt az új életet, amelynek a keresztség által részesei lettünk, és aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Ez azt jelenti, hogy a Krisztus életében való részesedésünkhöz nem elegendő csupán a hit, szükségünk van a szentségekre is. A keresztségre, mert aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Aztán az eukarisztiára is, amely azt az új életért táplálja bennünk, amelynek részesei lettünk a keresztség által. Jézus önmagát adja nekünk valóságos ételnek, italnak, hogy azt magunkhoz véve örökké éljünk.
Az evangélista az eukarisztia megígérésére vonatkozó szavakkal a tanítás fontosságára és a valóságos jelenlétre is utal, főként a bizony-bizony nyomatékosító kifejezéssel, és azzal, hogy többszörösen említi a testet, amit enni kell, és a vért, amit inni kell. A beszéd fogadtatása is azt jelzi, hogy Jézus nem csak önmagáról állította azt, hogy az élet kenyere. A hallgatói közül ugyanis többen botránkoztak Jézus szavain, és ezért nyilvánították kemény beszédnek. Véleményüknek hangos kifejezést is adtak. Jézus hallotta ezt, és mégsem javította ki szavait. Akkor se vonta vissza, és nem magyarázta átvitt értelemben, amikor hallgatói méltatlankodva kezdték őt elhagyni. Sőt, újra megismételte. Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.
Mit tudunk az első keresztények eukarisztiájáról? Az apostolok cselekedeteinek könyve tanúsítja, hogy az első keresztény közösségben kezdettől fogva megünnepelték az eukarisztiát, amit kenyértörésnek neveztek. Jézus tanítványai napokként megjelentek a jeruzsálemi templomban, de a kenyértörést házaknál végezték. Már az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy Troászban a keresztények a feltámadás napján, a hét első napján gyűltek egybe a kenyértörésre. Úgy tűnik, hogy ez volt az általános gyakorlat. Az utolsó vacsora rítusát annyiban utánozták, hogy a szentmisét kezdetben még egy vacsora keretében tartották. Az összejövetel közös étkezéssel, szeretet lakomával kezdődött, és ehhez kapcsolódott a szentségi cselekmény a szent test és vér kiosztásával.
Pozitív képet kapunk erről az utolsó vacsora Lukácsi leírásából és a jeruzsálemi első keresztény közösség életéből. Még a második század hagyományát rögzítő Tradíció Apostolika is erről tanúskodik, amelyben külön fejezet van a közös étkezésről. A leírás szerint a hívek az összejövetelen egy-egy darab kenyeret kapnak a püspök kezéből, mielőtt megtörnék a saját kenyerüket. Ez ugyanis áldás és nem eukarisztia, amely olyan, mint az Úr teste. Pál apostol leírása azt is megmutatja, hogy ez a gyakorlat visszás helyzetekhez vezetett. A keresztény közösség gazdagabb tagjai külön étkeztek, lenézték a szegényebbeket, s így megosztottság jött létre a korintusi közösségen belül. Ezért az apostol azt követeli, hogy az eukarisztia ünneplése előtt mindenki otthon étkezzék, és az összejövetel maradjon Isten tiszteleti cselekmény. Nem csak a Pál apostol által leírt korintusi egyházban, hanem máshol is voltak nehézségek az agapéval kapcsolatban.
Lukács evangélista négy kifejezéssel jellemezte a jeruzsálemi ősegyház életét. Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Az apostolok cselekedeteiből látjuk, hogy az ősegyházban az apostoli tanítás, a közösség és az ima élet centrumában álló kenyértörés a legszorosabban összetartozik. Az apostoli tanításban való megmaradás biztosította számukra a hitegységét és a jézusi tanításhoz való hűséget.
Az eukarisztián való részvételnek voltak feltételei. Erről tanúskodnak főként az egyházatyák írásai. A Didahé egyértelműen kijelenti, ne egyék és ne igyék az eukarisztiátokból senki más, csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevére. Erről mondta ugyanis az Úr, ne dobjátok a szentet a sertések elé. A Didahé és Szent Justinus szerinti, tegyenek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatuk, még részletesebben megfogalmazza az eukarisztián való részvétel feltételeit. Fontosnak tartja a vértanú filozófus Justinus a keresztény hit igazságainak az ismeretét és az evangélium szerinti életet is. Senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást és lemosdott a bűnök bocsánatára az újjászületés fürdőjében, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta.
Tápál az Úr bennünket. Katolikus hittel az eukarisztiáról című sorozatunk második részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúzunk Önöktől.
Vértes Ajai Lászlót
és Gedő Ágnest hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.